Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 9 perckor, május 24-én pénteken, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És a fülhallgatód, igen.
A fülhallgatómat, létszeres a volument, ezt egy kicsit vedd vissza, mert Schmidt Andisra van állítva, és
nem,
most...
Nem, vissza van végre.
Teljesen?
Igen. Okay. Én visszatekertem.
Jó, még mert kifolyt a fél agyam, de nem, különben tényleg. Minden rendben.
Most tényleg, most figyeltem rá, visszatekertek. Okay. Annyira mutogattál, és... hogy elfelejtettem, hogy mi a neved. Dehogy is, szóval Kántor Endre.
Igen. Jaj, de jó, így már pénteken fáradunk mi is. A Pókutcai baleset tényleg borzasztó, és többen megírtátok, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy befelé a Békási lámpától az északi összekötőig dugó van, baleset a Pók utcánál, a kifelé oldalon van a baleset, így ott nagyobb a kaki, mi csak bámészkodunk, írja a hallgató. Hát, igen, nagyon szépen köszönjük az információt, ott egy elég nagy torlódás alakult ki, ezek szerint mindkét irányban.
Kedves hallgató, föltett egy olyan kérdést már a fapados rovatban, hogy azóta azon agyalok, úgyhogy jól eltérítette a gondolataimat, mert nem könnyű a válasz. 4 éves gyerekkel melyik görög sziget? Úgyhogy most a hallgatókat is megkérdezem, hogy segítsenek nekem ebben, van néhány ötletem, de nem egyértelmű. Jöhetnek tippek, azokat is majd akkor figyelembe veszem, erre is majd kitérünk. Okay. De ez még egy óra múlva, bő
az
óra múlva lesz.
Még várni kell.
Most itt van velünk Plesinger Gyula, az MBH befektetési bank, privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.
Jó reggelt!
Tökéletesen.
Egyre kevésbé fér rá a névjegykártyádra, de... Lassan el kell kezdeni ezen a japános vonalon mozogni, hogy egyre kevesebb dolog van rajta.
Furcsán inflálódik, igen.
Minél fontosabb ember vagy, a végén csak annyi lesz rajta, hogy Gyula. És mindenki tud minden mást. Jó?
Igen, nehéz, mert jó, zavarba is hoztak itt azonnal, elhatárolódom.
Oké.
Okay. Meglepődtem a mai témát.
Elliot hullámok.
Elliot.
Zseniális.
Elliot hullámokat, meg a technikázást, azt nem csak a Gede és olyan elvetemült kis befektetők űzik, tehát a nagy profi befektetők is. Ez alapján döntenek a befektetésemről. Ez alapján kezelik a pénzemet. Nem kuruzslás az egy kicsit?
Nem.
Na,
köszönöm.
Győz meg.
Olyan régóta ígértük Balázsnak, hogy egyszer ez egy téma lesz, és pont kimarad belőle. Ugye az elemzésnek, a pénzügyi, vagy ilyen piacelemzésnek van két fő válfaja, és ezek hosszú-hosszú évtizedek óta nyírják egymást. Az egyik ugye a fundamentalista megközelítés, amikor ilyen tényleges gazdasági adatokra építve elemzünk, a másik pedig a technicista, ami pedig kizárólag múltbeli árfolyam mozgások alapján próbálja előrevetíteni a jövőt, és ez a két világ, ez nem nagyon fér meg egymás mellett, tehát a hallgatóknak annyit súgok, hogy ez a vitriolos felvezetés is gondolom annak köszönhető, hogy Gábor tán kevésbé hisz a technikai elemzésben. Ez egy...
Ezt így nem mondanám, mert ugye az a pszichológiára alapul, és a... tőzsdét alapvetően a pszichológia mozgatja. Rengeteg félreárazás van. Tehát, hogyha nem hinnénk valamilyen szinten benne, akkor azért nagyokat lehetne bukni, ezt én is tapasztaltam. Tehát, ha csak a fundamentumok alapján kellene dönteni, hát azt a piac egy csomószor nem követi. Valami más is van a háttérben, az meg csak és kizárólag az emberi pszichológia lehet. Az, hogy túlértékel, félredob, éppen utál, vagy éppen nagyon szeret egy-egy részvényt, vagy más jellegű terméket a piac. Tehát valami biztos, hogy van mögötte. Nem mondanám, hogy nem. De ez pont azért érdekes, hogy ez a profiknál, akik nagy összegeket kezelnek, ti hogy tudjátok ezt a kettőt kombinálni, ti hogy tekintetek erre a kettőre?
Egyrészt akkor maradjunk most a technikai elemzés részénél, mert rá tudnék kapcsolódni itt a pszichológiai gondolatmenetre. Már péntekkor a reggel szétdurranunk. Az ember alapvetően a hétköznapjaiban is egy bizonytalan környezetben él működik. Ezt mi nem nagyon szeretjük, ez ugye ez egy tudományos tény, és hogy valahogy ezt a diszkomfort érzetet feloldjuk, nem csak a pénzügyi piacokon, hanem az élet minden pontján keresünk mintázatokat, keresünk kapaszkodókat, hogy hogy szoktak dolgok történni. És én azt gondolom, hogy a technikai elemzés is, ami még egyszer egész egyszerűen abból indul ki, hogy visszatekintek a múltba egy hétre, egy hónapra, sok-sok évre, nézem, hogy milyen mintákban pulzál a piac, és akkor megpróbálom fölismerni ma, hogy éppen melyik már megszokott mintát produkálják az árfolyamok, és akkor erre a hullámra próbálok fölülni, vagy
tehát
erre a vonatra próbálok.
Itt a kereskedő botok.
Van egy csomó, ami erre a logikára épül, igen. Abszolút. Tehát a pszichológiai oldalról azért van erre szükségünk, és azért rezonál jól erre minden befektető, és a profik pontosan idézőjeles profik pontosan ugyanazoknak a pszichológiai hatásoknak vannak kitéve, mint bármelyik másik embertársuk. Ez ilyen jó lelki kapaszkodó, hogy keresünk mintákat, ez egy biztonságérzetet ad. A másik nagy előnye a technikai elemzésnek a fundamentálishoz képest, hogy jóval-jóval egyszerűbb. Zárójelben, hogy ne nagyon csapongjak, a fundamentális elemzés az hatalmas Excel modelleket feltételez. Pont tegnap beszélgettem az egyik részvényelemző kollégával, egy viszonylag egyszerű hazai bétes papír, fundamentális alapú előrejelzés, ez nem kevesebb, mint 8 Excel táblázat szükségeltetik, azért az tényleg már egy életmódváltás, hogy valaki ezzel foglalkozzon. Az, hogy mintákat keresek a múltbéli mozgások alapján, ez azért egy egyszerűbb metódus, tehát könnyebb ráhangolódni. Uh-huh. Na és akkor a harmadik, hogy mégis miért használjuk? Hát azért, mert tetszik, nem tetszik, időről időre működik. És miért működik? Azért működik, mert
sokan használják.
Sokan. Hát ez egy önbeteljesítő jóslat. Akár elmehetünk egy példa irányába is, de hogyha ezt így csak névértéken a hallgatók elfogadják, hogy egész egyszerűen, mivel nagyon sokan nézzük egyszerre a 200 napos mozgó átlagnak, legyen ez bármi, mondjuk mint ellenállása.
Tehát fontos, mert bekerül az elemzésekbe is, ugye most már az első sorokban van, hogy milyen teljesítménye volt bizonyos indexnek, és akkor jön a 200 nap, és akkor egyre fontosabb lesz.
Igen, ez a 200, akkor álljunk itt meg egy pillanatra, mert azért tehát ez a 200 napos mozgó átlag, ez egy olyan fétis a piacon, amit én a mai napig nem egészen pontosan értek, hogy ez miért 200 napos lett, miért nem 167, vagy miért nem 348 napos mozgó átlag. Mindenesetre kialakult egy ilyen konszenzus a befektetők között, hogy ez egy fontos technikai szint, és ezt úgy elfogadtuk. Elfogadtuk úgy, hogy az arany az egy fontos eszköz az infláció elleni védelemben, meg az egy ilyen menekülő pálya, és akkor ezeket nem nagyon kérdőjelezzük már meg. És akkor itt jön egy pénzügyi elemzőnek, meg egy előrejelzőnek a feladata, hogy mi is az én mandátumom, hogy én megmondjam a piacnak, hogy mi a helyes vagy helytelen, vagy egyszerűen megpróbáljam előre becsülni, hogy mit fog a piac csinálni. És azt gondolom, hát hogy a helyes lesz a B. Innentől kezdve nekem tulajdonképpen csak azt kell eldöntenem, hogy szerintem kellően sokan nézik el ezt a 200 napos mozgó átlagot, hogy ennek legyen egy hatása a piacra, hogy oda elértünk, azt áttörtük, stb. Vagy nem. És azért ezeknél a népszerű mutatóknál általában a feltételezésünk elemzői oldalról az, hogy ezt nézik, ugyanúgy, ahogy Endre is említette, hogy ez bizony most már ilyen programozott algoritmusok is használják. Tehát feltételezhető, hogy ezek a technikai szintek igenis fognak működni.
Mi van akkor, hogyha azt mondja a kollégád, aki szétbújta az Excel-t heteken keresztül, hogy hú, ez a cég, ez baromi jó, ezt meg kell venni, ez nagyon alulértékelt fundamentális alapon. Majd ránéztek a grafikonokra, és ezek azt mutatja, hogy hát ez a kutyának nem kell, és igazából inkább bár lefele töri át a mozgó átlagokat, és hát egyszerűen pocsékul néz ki a csárt.
Ez egy nagyon jó kérdés, egy picit elvisz az elemzés módszertanától a válasz, de akkor érintsük ezt. Én azt gondolom, hogy minden egyes ajánlásnak, legyen az fundamentális alapú vagy technikai alapú, teljesen minden zárójelben az igazán klassz ajánlások azok, amikor a kettő egyszerre jelez, akkor nagyon nagy meggyőződéssel bele lehet csapni a buliba.
Na de mindenki ezeket keresi.
Így van. De nem kell nagyon messzire mennünk, különben óvatosan fogalmazok, mert nem legkevésbé kárt szeretnénk, inkább segítő szándékkal mondom, amit mondok. De hogyha megnézzük mondjuk a bétes papírok nagyon nagy részét, fundamentális alapon, így sok-sok Excel táblából az fog kiesni, hogy ezek bizony olcsó papírok. Mégis a dinamikájában érezzük, hogy azért minthogyha olyan nehezen találna magára sok esetben az árfolyam, illetve nem nagyon találjuk azt a szikrát, ami elindítja. Minden egyes elemzésnek nagyon-nagyon fontos komponense, tehát ez bárki pénzügyi elemzést olvas, ezt javaslom, hogy keresse a leíratba valahol az elején, hogy miért most. Mi az a szikra, ami elindítja bármilyen cégnek egy új menedzsment, új stratégia, egy deviza esetében új gazdaságpolitikai intézkedések, stb. Tehát valami szikra kell, ami kimozdítja ebből az alulértékeltségi állapotból azt az adott eszközt. Tehát nem is a módszertant keresném, hogy melyiknek van igaza, hanem hogyha kiesik az egyikből, akár technikaiból, akár fundamentálisból, hogy ez a papír, ez az eszköz olcsó, mi az, ami elindítja a mozgást.
Uh-huh. Hát jó, a kedves hallgató is arra kérdez, hogy ez a technikai elemzés a birkaveséből jósláshoz hasonló tudományosságú babona, ugye erről beszéltünk az elején.
Hogy nem.
Hogy nem, illetve azt mondja, hogy érdekes meglátás, amit mond az úr, hogy mármint, hogy nem, hanem Gyula, hogy ez vagy az, mert hogy ő fundamentális alapon választja ki a befektetési terméket, és technikai alapon lép piacra.
Ez hasonló a profiknál is?
Mondom, egy teljes képhez, tehát hogyha ha igazán pöpec ajánlásokat, illetve stratégiákat nézünk, tényleg érdemes mind a kettőt megnézni. Tehát hogyha mondjuk említettük a 200 napos mozgó átlagnak ezt a magasra tagsát jelentőségét a piacon. Hogyha találok egy céget, ami amúgy tetszik, de épp, hogy ott van az árfolyam a 200 napos mozgó átlag alatt, akkor lehet, hogy egy kicsit fogom vakarni a fejemet, hogy ez az a pillanat, számítván arra, hogy nagyon sok piaci szereplő esetleg ezt ellenállásként fogja felfogni. Tehát nem tudom függetleníteni magam teljesen a technikai megközelítéstől, és épp ezért, bár én is hallottam ilyet, hogy technikai elemzők azok ilyen vudu szeánszokat hajtanak végre, és tényleg nagyon nehéz az igazi tudományt megtalálni egyes, tehát például akkor maradjunk a 200 napos mozgó átlag, mondjuk, hogy ugyan miért 200 napos az a mozgó átlag, de mondom, teljesen elengedni, és azt mondani, hogy ez használhatatlan, valószínűleg egy fontos aspektusát nem vennénk figyelembe így a piacnak.
Sokan keresik a saját kis kedvenc mutatójukat, tehát a 200 napos mozgó átlagot mindenki ismeri, itt vannak a gyertyák, a fix alakzatok, ellenállások, a fejvál, és a többi, de sokan esküsznek arra, hogy vannak önök, amit kevésbé ismertek, egy kicsit szofisztikáltabb, maradva tehát még mindig a technikai vonalon, de esetleg jobb előrejelzők, azzal együtt is, hogy másoknak annyira nem tűnik föl, nem figyelik annyira, ezáltal jobb beszállót jelenthetnek, ugyanakkor mégis az előrejelző képességük az jó. Álltok is, van ilyen, vagy hogy álltok ehhez?
Az elmúlt egy-két hónapban mi elkezdtünk, ugye a felvezetőben is mondtátok, hogy az Elliott hullámokra esetleg érdemesebb, vagy érdemes lehet kitérni részletesen. Egy néhány hónapja beható módon kezdtünk el foglalkozni a piacok Elliott hullám alapú elemzésével. Hála Istennek, itt csak tényleg zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon-nagyon komoly szakmai segítséget kaptunk, és ez nem a ezt szó szerint kell érteni, hogy sok évtizedes, nagyon senior Wall Street-i tapasztalattal rendelkező, független amerikai elemzőház anyagait kapjuk meg, és belőlük inspirálódunk, velük konzultálunk. Ez egy nagyon izgalmas új irány. És pont erről az Elliott hullám megközelítésről gondoljuk azt, hogy kellő mértékben alátámasztják legalább részben bizonyos tudományos és pénzügyi tudományok által is elismert következtetések ennek az elemzésnek a módszertanát. Gondolok itt arra, egy minden idők legbonyolultabb mondata után, hogy az Elliott hullám elemzés is abból indul ki, amit fölismert a pénzügytan is, meg a piacelemzés is, hogy a piaci mozgások azok ilyen, tehát úgynevezett fraktálokkal írhatók le. A fraktál az egy olyan grafikon, amit hogyha bármilyen mélyen is nagyítok ki, tehát mondjuk nézek egyszer egy éves árfolyam mozgást, annak rábökök egy pontjára, mondjuk egy hétre kinagyítom, ez jellegét tekintve pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint az éves mozgás. Ugyanolyan típusú dinamikák lesznek benne láthatók. rábökök még egy kisebb pontra, egy napos kinagyítom, megint nagyon-nagyon hasonlítani fog az ábra az évesre.
Ez ijesztő, ne is pontom
egészen, egészen az apróbb, a legapróbb árfolyam mozgásokig, ez a fajta ilyen véletlenszerű fraktál mozgás, ez nyomon követhető. A vegytiszta fundamentalista világ azt fogja mondani, hogy ez azt mutatja, hogy a piacok teljesen véletlenszerűen mozognak, ergo technikai alapon előrejelezhetetlenek. Ezzel szemben a múlt század első felében Ralph Nelson Elliott könyvelő azt mondta, hogy oké, hogy fraktálszerű a mozgás, de azért, hogyha ezt itt távolról megnézzük, akkor igenis az emelkedő trendek meg a csökkenő trendek azért valamiféle törvényszerűséget, mintát mutatnak. És ő azt ismerte föl, és az nem tudom, hogy így reggel 5:30 előtt pár perccel mennyire lesz befogadható.
Nagyon érdekes.
Igyekszem ezt a lehető legegyszerűbbre fogni. Ugye van, tehát abban szerintem mindenki egyetért, hogy a piacok fölmennek, és utána lemennek. És akkor Elliott ezt annyival bonyolította tovább, hogy a fölfele tartó ilyen impulzív hullám, az öt részből tevődik össze, mégpedig úgy, és mindenki figyel, hogy föl. Tehát háromszor megyünk föl, és közte van két kis korrekció. A leesés pedig az két kiadó saller, le, egy pici korrekció föl, és aztán még egyszer le. És arra jutott Elliott, hogy ezeket a mozgásokat, ahogy a fraktálokat is egyre jobban ki tudjuk nagyítani, és ugyanazokat látjuk, ezt a mintázatot, ezt a föl-le-föl-le-föl-le-föl-le mintázatot láthatjuk egy éves idősoron is, hogyha arra ránagyítunk, akkor látjuk egy rövidebb idősoron is, és akár napon belüli mozgások is ezzel leírhatók is. Hogyha valaki erre igazán klasszú rá tud hangolódni, mint ahogy a korábban említett mentorunk, aki 40 éve hangolódik rá, és saját bevallása szerint az első három évben egy, és ez egy idézhetetlen jelző, hullámot sem látott, tehát ugye azért tehát egy pár évig eltartott neki, amíg felfedezte ezt a pulzálást, de onnantól kezdve ő ennek szentelte az életét, szakmáját.
Én most nem szeretném elvenni az élét ennek, azt mondja a hallgató, és nem tudom ellenőrizni, hogy fun fact, szegény Elliott szegényen halt meg, mint a templom egere. Arra viszont rá tudok csatlakozni, hogy hát aki nem tudja, azt tanítja. Tehát ez ilyen.
Igen, meg ő átadta a tudását akkor a világnak, tehát ezt így köszönjük meg neki. Na, itt viszont azért van egy nagyon fontos plusz adalék, amit még azért a műsoridőbe szeretnék bepréselni, hogy és ezzel nem a technikai, nem a fundamentális elemzések élét akarnám én sem elvenni, de most mondok egy nagyot, hogy kis túlzással tulajdonképpen mindegy is, hogy ki milyen elemzői eszköztárat használ. Az igazán sikeres elemzők, a botok, azok a profik, akik technikai eszköztárral dolgoznak, valójában mindig a prudens kockázatkezelésnek köszönhetik azt, hogy pénzt csinálnak. Tehát használhatok én bármit, lehetek én fundamentalista.
Mindegy, mi a módszer, vagy mindegy, mi a technika, az elv az mindig ugyanaz.
Ha fegyelmezetlen vagyok, hogyha nem működő pozícióban benne maradok, hogyha túl hamar zárok egy működő pozíciót, akkor pénzt fogok veszíteni. Tehát a nap végén a sikeres befektetés...
Hát akkor ez a pszichológia része. Ugye azt kell megpróbálni levetkőzni, mert van ez a félelem, hogy úristen, most, meg a másik oldalon is a belevásárlás.
Sokszor nagyon-nagyon nehéz ülni a nyerőben, ami megy tovább, a szent stop loss-ra meg nem elég szerhívjuk fel a figyelmet szerintem.
Igen, hát itt két vagy sok másik tudós lehetne megidézni még az utolsó pár percre. Daniel Kahneman-t, Amos Tversky-t, akit ez szinte 80-as évek eleje óta, Richard Taylor-t, akik ezt Nobel-díjig vitték ezt a tudományt, hogy mennyire irracionálisan gondolkodik az ember. Nagyon-nagyon fontos, hogy kapunk egy... Tehát én ezt úgy szoktam szétbontani a saját fejemben is, hogy az elemzési technikákban van egy csomó tudomány, de azért van benne művészet is. Az Elliott hullámok követése is azért részben művészet, bár utólag tényleg nagyon szépen rá lehet húzni ezeket a hullámokat a mozgásokra, csak ember legyen a talpán, aki ezt így előre tudja jelezni, tehát ez nagyon sok tapasztalat kell, meg ilyen beleélő
Norbertet képesség. Megfogtad, azt mondja, állandó napi technikai rovatot a népnek, üdv Gyulának Luxemburgból.
Nagyon klassz marketing ereje van a technikai jelenzésnek.
Két dolog, még nagyon röviden akkor a végére. Akkor ti ezt most így együtt használjátok, tehát amikor a portfóliókat építitek és összerakjátok sok-sok befektetőnek, akkor az Elliott hullámot is, más technikai indikátorokat is a fundamentumokra alapozva, ugye ez egyik. A másik, amit a hallgató kérdezett, hogy segít most az AI? Tehát eddig is tök profi programok voltak a technikai elemzésekre, még az AI betörése, illetve a mániává válása előtt. Most változik valami az elemzésben, a hozzáállásban azáltal, hogy még könnyebb, illetve még jobban gépesíthető, tanítható
nem,
figyelj, ez
a szerint, bocsánat, nem akarom elvenni Gyula kenyerét, de ami most betört az AI-ba, a publikum számára elérhető generatív mesterséges intelligencia, az egy tanított modell, főleg nyelvi, vagy pedig képalkotó, az erre a dologra nem használható, ami viszont használható, az típusú AI, az már 60-as években is létezett, tehát azokat a botokat például az hajtja meg, tehát ebből szempontból a kérdés így nincs értelme.
Megválaszolt Ender a kérdést.
Ezt árnyalnám csak tovább.
De helyes, az jó.
Első kérdésedre a válasz az igen. Most az elmúlt pár hónapban elkezdtük tesztelni azt egyelőre házon belül, hogy bizonyos fundamentális meglátásokat technikai oldalról is igyekszünk megtámogatni. Ez van egy olyan, egyelőre ilyen házon belül működő csapat, aki ezt vizsgálja, de az első eredmények egészen bíztatók, tehát hamarosan azt gondolom, hogy a befektetés elemzési területünk ezt a közkincse is fogja tenni az Elliott hullámokon alapuló új megszerzett tudását. A másik kérdés az AI szerepe a pénzügyekben. Igen, itt részben Andréhez csatlakoznék, hogy azért ezeket az algoritmusokat leprogramozni, ezeket az ilyen most nagyon slendriánul fogalmazom, ilyen figyelő programokat elkészíteni, ez rendelkezésre állt korábban is ez a technika. Én az AI szerepét nem elsősorban itt látom, hanem visszautalnék egy mondjuk másfél-két perccel ezelőtti beszélgetésünkre, hogy mennyire nehezen, vagy mennyire irracionálisan dolgoz fel az ember piaci helyzeteket. Erről is nagyon-nagyon vastag könyvek szólnak, hogy ugyanazt az élethelyzetet, mondjuk, hogyha hárman itt a stúdióban kiborítanának elénk gazdasági adatokat, hogy ezeket elemezzük, hárman, háromféle, mint a Doki a Spotban.
Következtetésre
jutna.
A diagnózis.
Igen, és hogyha ezt elvégeznénk, az a szomorú, hogyha ezt mondjuk 5 nap egymás után elvégeznénk, így hárman, saját magunkkal se lennénk következetesek, nemhogy egymással. Tehát itt az emberi értelmező képesség az bizony nem úgy működik, mint ahogy a számítógépek, és azt gondolom, hogy ezt a zajt, és nem véletlenül nevezem ezt zajnak, mert ez szintén egy Daniel Kahneman műnek az ide citálása, és ez a címe neki, hogy a zaj, a gondolkodásunknak ezt a zaját lesz képes, én azt gondolom, az AI teljes mértékben kiszűrni, tehát hogyha kap egy adatszettet, abból ő következetesen fog gazdasági következtetésekre jutni. Ettől még én azt gondolom, hogy hosszú távon is az igenis egy emberi döntés lesz, és az élethelyzettől függ, a tervektől függ, a gyerekek számától függ, a befektetési időtávtól, stb. Függ, kockázatvállalási érdeklődéstől, hajlandóságtól, hogy aztán végül is belenyúlunk-e, vagy nem abba a befektetésbe. Tehát szerintem az embert teljesen kizárni nem kell, sőt nem is szabad, de az értelmezésben abban nagyon sokat fog segíteni az AI.
Szuper, köszönjük szépen, nagyon érdekes volt szerintem, életünk egy fraktál foglalta össze, egyébként bizonyos szempontból teljesen jogosan a dolgot, kedves így hallgató. Van, Gyula, nagyon klassz volt, Plesinger Gyula volt itt velünk az MBH befektetési bank, privátbankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Eric Cantona ma ünnepli születésnapját, 1966-ban született. Hát én nem tudom, én nem kevés olyan focista idézetet olvastam, amit rögtön meg tudtam fejteni. Eric Cantona, nem tudom, most mondjuk azt, hogy nem az eszéért szeretjük, de ilyet azt
nem,
mondta...
Ilyet sosem mondom.
Hát én mondtam, maximum mindegy.
Maximum körbeírjuk.
Azt mondta egyszer, amikor a sirályok egy halászhajót követnek, azt hiszik, Szardiniát fognak a tengerbe dobni. Na most ezt tessék megfejteni, kedves hallgatók, 0636980980, mire gondolt vajon a költő?
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na, lesz egy klassz meetup, Macronomics, BDO, KPMG meetup, és itt van velünk, ugye az Indamédia és az Economics közös konferenciájára van szó, Növekedés és Egyensúly címmel május 30-a, itt van velünk a stúdióban Szabó Zsolt, a BDO igazgatója, valamint Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója. Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt!
Egy panelben lesztek, ugye, és arccal a kifektetések felé. Hú, ez nagyon érdekes. Mit jelent?
Ugye a kifektetés ez egy elég gyakran elhangzó szó mostanában a gazdaságpolitikában, illetve a gazdaságban is. Alapvetően ez a közvetlen külföldi tőke befektetésekre lehetne talán statisztikai nyelvre lefordítani.
Ugye ez külföldi terjeszkedést jelent nagyon. Még talán egy egyszerűsítésként a magyar vállalatoknak a külföldi terjeszkedését, külföldi piacokon
való megjelenését. Na és mit mutatnak a hard számok, ez ügyben hogy állunk? Mert azért panaszkodunk egy csomó iparágban, azt látjuk,
hogy annyira nem. Hát van, aki panaszkodik, meg van egy pár úttörő ebben.
Van néhány nagy regionális multink, de olvastuk, hogy az ország méretéhez képest lehetne több is, meg mondjuk tőlünk nem sokkal nagyobb lélekszámú országok ebben előrébb tartanak, szóval mit mutatnak a számok, hogy áll Magyarország ebben?
Nyilván az ország méret az meghatározó mindig egy kifektetési vagy egy külföldi tőkebefektetési kérdésben, hiszen a belföldi piac nagysága hatással van arra, hogy milyen növekedési potenciálra rendelkezik az adott ország, és az adott ország vállalatai számára ez mit kínál. Ugye a regionális összehasonlítást akarunk tenni, egyébként GDP arányosan nem állunk rosszul. Nagyjából a csehekkel fejfej mellett állunk, nagyjából mindenki a 20% körül a GDP-hez képest. Nyilván a cseh GDP azért magasabb, ezt hozzá kell tenni, tehát abszolút értékben a csehek lényegesen előttünk állnak. De hogyha mondjuk lépünk egyet nyugatra, és Ausztriát vesszük célpontként, amely ugye lélekszámban egy hasonló méretű ország, mint Magyarország, ezért a belső piaca is korlátozott méretű, ott például ez az arányszám 60%.
Egyébként, mint céges tranzakcióval foglalkozó tanácsadó, szerintem nézzük meg a tranzakciókat, mert az egyébként sokkal pozitívabb képet mutat. Tehát az elmúlt időszakban, tehát csak az előző évet mutatjuk, akkor a magyar vállalatok által végrehajtott külföldi projekt, külföldi felvásárlás, az több meghaladta az 50-et, ezek a lejelentett tranzakciók számát jelentik, ami egyébként az elmúlt 5 évben kimagasló érték. Ez természetesen főként az általattuk is említett nagyobb cégeknek köszönhető, de a mellettük egyébként két olyan kategória van, aki megjelent, és ez szerintem pozitív úgy a KKV, mint a középvállalati, nagyvállalati szektor számára. Az egyik pedig igazából a befektetési alapok, akik próbálnak külföldi cégekkel együttműködve, akár a saját portfólió cégüket támogatva vásárolni cégeket a külföldön. Továbbá egyéb középvállalatok is elkezdtek megjelenni az elmúlt időszakban, főként a környező országokban, de egyébként például a panelbeszélgetésünk egyik résztvevője, a Gloster, ő már Nyugat-Európában is nézelődik, és ott is vásárolt cégeket az elmúlt
években. Igen, sokat
beszélnek erről, igen. Még mielőtt tovább mennénk, azt megkérdezném, hogy mennyire, tehát hogy is mondjam, csökkent a jelentősége ennek az egésznek a globalizálódó piaccal abban az értelemből, hogy lényegében most már magyar cégként külpiacra tudok dolgozni úgy, hogy igazából nem vásárolok fel. Tehát úgy globalizálódok, hogy egy összekapcsolt világ lett ugye az interneten, és nagyon sokan ebben a hát így próbálnak terjeszkedni, anélkül, hogy felvásárolnának.
Van ennek azt gondolom, hogy evolúciós iránya, illetve üzletek, az adott szektortól, üzletektől jelentősen függ, mert mondjuk építőanyagot nehéz interneten eljuttatni a másik országba. Tehát nagyon, nagyon függ attól. Iparág alapvetően függő, ugye minden úgy indul, hogy elkezdek exportálni. Uh-huh. Tehát kicsi lesz a piac, ahhoz képest amennyi termék előállítására képes vagyok. Elkezd exportálni, majd a következő lépésként alapít egy sales reprezentációs irodát mondjuk az adott országban, és akkor utána, amikor azt látja, hogy valamilyen szempontok alapján legyen ez logisztika, munkaerő, előállítási költség, helyi piaci megítélés, rengeteg faktort lehet mérlegelni. Ugye gazdaságossá válik egy vertikálisabb integráció, tehát egy értéklánca, egy erősebb értéklánca megjelenni az adott országban, akkor kezd el valaki ugye mondjuk egy leányváltót alapítani, vagy felvásárolni valakit, vagy az korábbi partnerét, akivel joint venture-ben együtt dolgoztak, mondjuk kivásárolni, és elindulni gyakorlatilag egy integráltabb külföldi megjelenés irányába.
Mégis mitől függ, hogy ebben sikeres lehet egy ország, hogy sok ilyen cége van-e? Nyilván a cégeknek először, vagy általában először otthon bizonyítanak, és meg kell termelni bizonyos mennyiségű profitot, hogy azt mondjuk föl tudják használni, nyilván a finanszírozási feltételek is számítanak, de úgy összességében hogyan lehetne javítani, hogy mondjuk Magyarország sikeresebb lehessen, ebben több cég tudjon külföldre menni, szerencsét próbálni?
Szerintem a külföldi terjeszkedés azért az sokkal több faktortól függ. Nem nagyon hiszem, hogy le lehet írni ezt egy vagy két változós történettel. Tehát a legtöbb esetben azt tudom mondani, hogy talán 3 vagy 3+1 irány van a külföldi terjeszkedésre való gondolatokban. Az egyik az, hogyha egyszerűen a helyi piacon olyat nyújtok, olyan magas szintű iparági tudásom van, ami miatt ezt replikálva egy másik piacon hasonló szinten tudok megjelenni. Egy másik lehetőség, lásd az amerikai IT-s cégek, olyan egyedülálló technológiám van, hogy le tudom uralni akár a teljes globális piacot. Harmadik pedig ugye az, amikor egyszerűen, és ez a magyar piacon általában adott, hogy túl kicsi a magyar piac, ezért a vállalatoknak nézniük kell a környező országokra, és vagy egyébként sokkal nagyobb globális tekintetben. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a 3+1, és akkor itt jön be a +1, talán Magyarországnak az tud lenni az előnye, hogyha kihasználják azok a vállalatok azokat az állami támogatásokat, illetve az egyéb típusú finanszírozási lehetőségeket, amik egyébként vannak. Azt tudom mondani, éppen beszéltük Rezsővel még mielőtt bejöttünk a hozzátok, hogy azért a környező országokhoz képest viszonylag sok finanszírozási lehetőség van külföldi terjeszkedés támogatására, legyen az egy HEPÁS támogatás, vagy egyéb banki finanszírozási lehetőségek, amiket ha kihasználnak, akkor egyébként talán nagyobb lehetőséggel, vagy a környező országokkal való összehasonlításban nagyobb lehetőséggel tudnak sikeres külföldi terjeszkedést végezni.
Hogyan tudásban, know-how-ban, mi az, ami nekünk megvan, és amit mondjuk tényleg tudunk exportálni?
Ez egy nagyon, nagyon valid kérdés, mert még azt szokták mondani, hogy könnyebb valamit megvenni, mint utána integrálni a szervezetünkben. Tehát itt azért látszik is szintén egy evolúció. Tehát az OTP-t nézem ugye példaként, és szerintem ez egy ugye nyilván mindenki előtt lévő példa. Tehát ők azért ennyire magabiztosak a felvásárlásokban, azért tudnak most már ennyire előre menni, mert egy hihetetlen tapasztalattal rendelkeznek. Ők is megtanulták. Tehát az elején azért ennek is volt tanulópénze, gondolom náluk is. És most már gyakorlatilag ők egy felvásárlási és integrálási gyárként működnek, és bárkit be tudnak integrálni a szervezetükbe. Míg azért láttunk ugye más kevésbé pozitív példákat, ahol ugye magabiztosan felvásároltak mondjuk, mert a forrás megvolt rá egy konkurens céget külföldön, és nagyon nehéz volt integrálni. Tehát én azt gondolom, hogy itt a know-how itt a legfontosabb, hogy amíg nincs meg a helyi know-how, és nyilván az ember hazabeszél ilyen helyzetben, akkor nagyon fontos az, hogy megfelelő szakértői gárdával
vértezik. Nagyon jó, hogy mondod, mert pont volt egy ilyen kérdés, és a panelben is ez bejön, majd ahol beszélgettek, hogy milyen buktatói vannak ennek, és hogy milyen cégmérettől érdemes ebben gondolkodni. Én KKV vezetőkkel beszélgetve találkoztam olyan példákkal, hogy nagyon sok olyan ország van, ahol kisebb KKV-nál is kell egy helyi ember. Tehát kell egy ember, aki a körülményeket ismeri, és nem is fontos, hogy közgazdász legyen, vagy piaci, hanem egyszerűen a körülményeket ismeri. Tehát így indul a sztori, hogyha nincs helyi ember, nem biztos, hogy el tud igazodni. Lehet az ilyen kulturális különbség, lehet csak egyszerűen a piac ismerete, helyi ismeret, és ezt meg szokták keresni. Talán így piciben így indul a dolog.
Igen, hát szerintem kezdjük onnan, hogy kérdés első része szerintem nem mérettől függ. Uh-huh. Nem mérettől függ, hanem a céges szervezeti struktúrától. Ha a céges szervezeti struktúra a házon belül, tehát az országon belül rendben van, akkor tud egy cég megfelelő önbizalommal elindulni külföldi terjeszkedés felé. Tehát szerintem ez az alapvetés. Másik oldalon pont ezért a nagyon jó, amit megjegyeztél, hogy helyi kapcsolatok. Ami talán kevésbé jellemző egyébként a külföldi terjeszkedésre Magyarországon az, hogy külföldön nem csak megvásárolunk egy céget, és megpróbáljuk azt integrálni, hanem akár joint venture-ben próbálunk meg megjelenni. Tehát erre egyébként vannak pozitív példák. Mi vettünk részt olyan projektben, amely a mellettünk levő egyik országban hozott létre egy gyártóüzemet az input beszállítóval közös joint venture-ben, és ez pedig egy nagyon sikeresen működő vállalkozássá vált ott az adott országban is.
Arra van esély, hogy a keleti irány, illetve a tálunk fejletlenebb országok felé nyitás helyett mellett nyugat felé is orientálódjon? Arról viszonylag kevesebbet hallunk, hogy mondjuk nyugaton is szerencsét próbálnának a magyar cégek.
Abszolút megvan erre az esély. Nyilván ez megint az attól függ, hogy mennyire jó a termék, hogy mennyire jó az a folyamat, amit én már megvalósítottam. Ugye kiváló példa, mondjuk nem magyar most éppen, de egy cseh példa, ugye a CPI esete, aki felvásárolta ugye gyakorlatilag Ausztria legnagyobb ingatlan vállalkozását, és most már cseh. Egy cseh holdingba integrálta. De Magyarországon is látunk ilyet, például a szoftveriparban, ha megnézem a Prezit, megnézem a Graphisoftot annak idején még a felvásárlás előtt, ugye ő is gyakorlatilag először Németországban kezdett el terjeszkedni, így hívta fel magára egyébként a konkurens szoftvercég figyelmét, vagy az Upstreamet megnézem.
Tehát az IT-n túl nem nagyon tudunk.
Én, hogyha lehet, akkor én mondanék IT-n túl is. Szerintem vannak olyan magyar vállalatok, akik IT-n túl is vannak, és pont azokban vagy azért, mert egyedülálló technológiával rendelkeznek, lásd MPF, vagy pedig a 77 elektronika, tényleg. Vagy pedig olyanok, akik tényleg olyan iparági tudással rendelkeznek, lásd Mastergood, vagy egyéb egyébként, szerintem, hogyha iparágban gondolkodunk, élelmiszeripar, egészség és egészség technológiával keverve, ebben egész jók tudunk lenni, illetve ipari gyártásban is, úgyhogy szerintem vannak olyan cégek, meg is próbáltak Abszolút. Jelenni az elmúlt időszakban, lehet, hogy nem csak cégfelvásárlás révén, hanem export révén, tehát az említett Mastergoodon túl akár a Bonafarmot, vagy az UBM-et is kiemelhetjük, és ezek szépen lassan igenis regionális szereplőké tudnak válni az adott iparágukban.
A beszélgetés nagyon jó, de lesz erről egy külön panel azon a konferencián, vagy meetupon, amiről beszéltünk, ez a Indomedia és az Economics közös konferenciája, május 30, növekedés és egyensúly, ez a rendezvény címe, és két beszélgető partnerünk, Szabó Zsolt a BDO igazgatója, illetve Rózsai Rezső a KPMG vezérigazgatója, ott lesz egy panelben, ez a téma, ezt fogjátok ott folytatni.
Pontosan.
Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok, és megosztottátok velünk ezzel kapcsolatosan a véleményeteket.
Na, gyorsan egy pár üzenet a kedves hallgatóktól, meg elnézést, hogy behallatszott, a légkondiról volt szó
nem
itt az előző riport végén.
Érte,
mert nagyon meleg lett itt a stúdióban, és én bekapcsoltam a légkondit. Egy pillanatra elnézést kértem a vendégtől, hogy lefagyasztottam őket. Szóval, azt mondja a kedves hallgató, a kettes számrendszerben nincs kettes. Csak egyes és nulla. A reklámból ezt ki kellene venni. Negyedikes anyag. Köszönjük szépen a kioktató hangnemet. A következő helyzet. Ez egy poén, ugye a soundcheck egyes-kettes. Egyes-egyes-kettes. A soundcheckre reagál ez a dolog.
Úgyhogy jó, hát.
Ilyen ez. De nem, tehát nem vesszük ki. Poén, vicc, egy soundcheckre reagál, és nagyon jó úgy, ahogy van. Azt mondja a Cantona, a halászhajók kifogják a Szardíniát, feldolgozzák, és a hulladékot visszadobálják a tengerbe. Lehet, hogy nem olyan hülyék a sirályok? Igen. De Cantonát tényleg nem az eszéért szeretjük, írja a kedves hallgató. Tulajdonképpen mindenhol a portással kell jóban lenni. Ő az atya úristen, írja Joe. Igen. Illetve azt mondja Árpád, a költő Szardíni a szigetére gondolt. Egyébként lehet. Úgyhogy ezek, illetve Messengeren jött még egy nagyon vicces, azt mondja Eszter, most jöttem csak rá, hogy milyen disznóság, hogy a hétvégieknek nincs névnapi köszöntő, mint például ma nekem. Aztán szünet, most jövök rá, hogy péntek van. Kórház? Igen, és köszöntöttünk Eszter, úgyhogy nagyon boldog névnapot még egyszer, ha simán csak átaludtad a névnapod köszöntőjét, és azt hitted, hogy szombat van, de még péntek.
Figyelj, mit csináljuk az éptes? Egy percünk van rá, most elmondjam gyorsan ezt a hírt. Tehát úgy olyan boldog vagyok.
Nem fontos.
Nem fontos.
De ha boldog vagy, akkor mondd el.
Na jó, hát most már nem tudok mit csinálni az
mondd
a helyzet. Bár figyelj, szerintem elmondom majd később, mit szólsz hozzá.
Jó, akkor mondd el később.
Az a helyzet, hogy egyrészt akkor csak egy promót mondok neki, mert az időnk az elfogyott, mindjárt híreket kell mondanunk. Szóval olyan jó, hogy tájfutás szerepelt az MTI-ben, és igen, hogy körbe ment a magyar sajtón. Kis hátteret nyilván hozzátennék szívesen, hogy mik ezek a tájfutáshoz közeli program, ahol tájékozódást lehet gyakorolni, és ez szerintem...
És van hozzá applikáció?
Van hozzá applikáció.
Pontvadász.
Igen, igen, igen. Meg milyennek a háttere. Úgyhogy akkor ezt majd szerintem besúvasztom oda a fapados rovat elé. Ami egyiket jöhetnek majd kérdések is. Töröm az agyamat, vadul a hallgató által felvetett kérdésen, arra is válaszolunk, meg még sok-sok érdekes információ. De dobálhatjátok más. Most már persze a kérdéseket is, hírek után ezzel folytatjuk.